Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az imádság tartja égve a szív lámpását. Amikor úgy érezzük, hogy lelkesedésünk kialszik, az ima fellobbantja a lángot, mert visszavezet minket Istenhez, mindennek a középpontjához. Az ima felébreszti a lelket, és arra irányítja, ami számít, a létezés céljára, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Az Európai Unió országait megnézve kijelenthetjük, hogy a magyarországi vallásturizmus annak kínálata az európai élvonalba tartozik, a történelem során átélt pusztítások ellenére is, mondta Anna Csalőrinc, vallásturizmusért felelős miniszteri biztos, a Nógrád vármegyei Mátraverebély Szentkúton a 3. Nemzeti Vallásturizmus Fórumon. A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta, érdemes erre büszkének lenni, nem csak azért, mert vannak régi helyeink, mert azt gondoljuk, hogy értéket hordoznak ezek a helyek, hanem azért is, mert a legtöbb ilyen helyen élő közösséggel találkozhat az odalátogató turista. Ez a legnagyobb versenyelőnyünk, hogy a mi helyeinken, a mi értékkincseinkben élő közösség található, tette hozzá Nacsa Lőrinc. A miniszteri biztos örömtelinek nevezte, hogy Magyarország kormánya évről évre kiemelten támogatja a vallásturizmus területét. Alig egy hete jelentették be a Jónak lenni jó adománygyűjtő akció idei kedvezményezettjét, és már több mint 8.600.000 forintnyi felajánlás érkezett. Közölte a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapvezérigazgatója. Pap Dániel felidézte. A közmédia kreatív műsora idén a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat munkáját támogatja. A befolyt összegből pedig egy Közép-Európában egyedülálló gyermekhospice házat építenek fel. A vezérigazgató elmondta, már régóta kapcsolatban állnak a Baptista Szeretett Szolgálattal, ismerték a történetet, és kiváló alkalomnak nevezte, hogy ennek a gyermekhospice háznak a létrehozásában az MTVA részt vesz. Kitért arra, hogy az idén is számos felajánlás érkezett ismert emberektől, Schmidt Pál korábbi államfő már most csatlakozott, hogy felajánlással segítsen. Ismét sikerült mozgósítani az egész magyar társadalmat, ráadásul nem csak a Kárpát-medencében, hanem az óceánon túl és Európából is, emelte ki Pap Dániel. Hozzáfűzte. Például a stuttgarti magyarok is jelezték, hogy már elkezdték a gyűjtést. Szerdán indul útjára és december 6-áig tart a Fidesz-KDNP politikusai, köztük miniszterek és államtitkárok nemzeti konzultációval kapcsolatos országjárása. Jelentette be a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón Budapesten. Hidvégi Balázs elmondta, a nemzeti konzultáció annál is inkább indokolt, mert Brüsszel gazdasági hidegháborút akar Magyarországra kényszeríteni, vagyis meg akarják szabni, hogy kivel kereskedhetünk és kivel nem. Miközben Magyarország akkor tud fejlődni, ha megőrzi gazdasági önrendelkezését, amihez gazdasági semlegességre van szükség, arra, hogy Magyarország mind a nyugattal, mind a kelettel szabadon kereskedhessen, hangsúlyozta. Ezért arra kér mindenkit, hogy töltse ki a konzultációs kérdőíveket, amelyek a Magyar Posta által vállaltak szerint december 6-áig mindenkihez megérkeznek, tette hozzá a politikus. Elmondta, az országjárás keretében mindenkivel szeretnének beszélni arról, hogy Magyarország a többi között meg tudja csinálni a gazdasági növekedést, az ezen alapuló béremeléseket, a kis- és középvállalkozások támogatását, a lakhatás könnyítését és a 13. havi nyugdíj állandósítását. Az ukrán-magyar határszakaszon 4305-en léptek be Magyarországra kedden. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3121-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 31 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Borult párás helyenként ködös idő várható. Kevés helyen szitálás, a fagyos tájakon ónos szitálás, húszállingózás nem kizárt. A légmozgás gyenge marad, a hőmérséklet alig változik. Délután és késő este is mínusz 1 és plusz 5 fok között várható. Híreket hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Csokonai szerelmei Surinet hírmagazin alapján. Csokonai 1802 és 3 körül hozta létre a Lilla kötet kompozícióját. Gyűjteményébe korábbi verseit is felvette, miközben persze újabbakkal gyarapította a ciklust. Így illesztette be a Lilla versek közé a Róza verseket is, pusztán a szeretett hölgy nevét változtatva meg bennük. Még szerencse, hogy Lilla és Róza neve egyaránt két tagú, s mindkettő arra végződő, nem kellett sokat változtatni a prozódián. Egyes feltételezések szerint Róza a Darabos utcán, Csokonai szomszédságában lakhatott. Egyáltalán nem biztos, hogy neve valóban Rozália volt, hiszen akkorban igen divatozott az antikos névadás. Szívük hölgyét gyakorta átkeresztelték a költők, kedveltek voltak a virágnevek. Csokonai egyik szerelme Földi Jánosné Veszprémi Julianna volt. Földi János Csokonai atyai barátja, tanára és pártfogója volt a kollégiumban. Ő fedezte fel elsőként Csokonai verselő géniuszát, segítette, egyengette az ifjú költő útját. Földi János egyéb iránt nem csak a kollégium egyik jeles professzora volt, de akkor kiemelkedő természettudósát is tisztelhetjük benne, aki ráadásul remek kritikus, nyelvész, műfordító és költő is volt egy személyben. Amolyan igazi polihisztor. Sikeres, szép élet ez, talán csak egyetlen kis árnyék vetült rá. Földinek ugyanis a szép pályához adatott egy gyönyörű feleség is. Ragyogó és hűtlen asszony. A kikapós Veszprémi Julianna megkeserítette férje életét. Hát mikor a mester rádöbbent, hogy a nála sokkal nagyobb tehetségű tanítványa vált szerelmi vetélytársá, és nem viszonzatlanul. A Juliskához írt versek sora azonban hasonló lett a Róza versekéhez. A lilladaló darabjai közé kerültek. Talán erre utal a reményhez híres sora is. Kedv, remények, lillák, Isten véletek. Verseiben Lilla valóban nem egyetlen asszony. Másik szerelme volt Vajda Julianna. Csokonai 1797-ben Komáromban ismerkedett meg Vajda Júliával. Viszonzott és beteljesült szerelem volt az övék. A gazdag kereskedő apa azonban nem jó szemmel nézte, hogy lánya egy nincstelen, éhen kórász poétához kívánja kötni életét. Az elvárás tehát nem lehetett más, mint hogy munkát találjon a fiatal ember. Csokonai munkát keres, és rögvest el is vállal egy helyettes tanári állást Somogycsurgón. Távollétében azonban Júliát Lévai Istvánhoz, egy jómódú dunaalmási kereskedőhöz adja apja. Csokonai életének utolsó pillanata ez, mikor még kilátása nyílhatott egy nyugodt, kiegyensúlyozott családi életre. Az események innentől kezdve tragikus gyorsasággal követik egymást, kiújuló betegsége, darabos utcai házok pusztulása a tűzvészben, stb. Lilla azonban beköltözött a halhatatlan múzsák csarnokába, s ha több versnek nem is ő volt eredeti címzetje, máig az ő nevéhez kapcsolják egy csodás költeményeket. Ha csak a Helikon hegyén is, de Lilla örökre eljegyeztetett Csokonaival. Utolsó szerelme Irosvai Krisztina volt. Élete végén 1802-ben ismerte meg őt. Nagyváradon találkoztak, s a gyönyörű férjes asszony elbűvölte a költőt. Nem ő volt azonban az egyetlen, akit elvarázsolt Kriska. Csokonai egyik első felfedezője és felkarolója, Kazinci is szemet vetett a csinos asszonyra. Bár Kazinci értékelte Csokonai népies költészetét, de parlagiasságát, szókimondását, közönséges stílusát csupán azután kezdte el kritizálni, amikor szerelmi vetélytársak lettek. Dr. Czeisen Endre költők, gének, titkok című könyvéből a következő érdekességeket tudhatjuk meg. Csokonai egész élete tanulásban tölt el. Csokonai átlagon felül értelmes lehetett, hiszen gyermekkorában még az iskolába járás előtt megtanult írni, olvasni, és ezért a családban tűze szétkorán felismerték. Emellett tanárait és tanulótársait is lenyűgözte emlékező tehetségével. Vergiliusztól egyfolytában 100 verset is minden megakadás nélkül elmondott, és a nyelvek tudásában is ritka készületű ember vala ő, mondja Dombi Márton. Folyékonyan olvasott görög, latin, olasz, francia, német nyelven, de ismerte a zsidó, arab, perzsa és angol nyelveket is. A debreceni kollégiumban 7 éves korában kezdte meg tanulmányait. 2 év alatt kijárta az alsó tagozatot. 9 évesen 1782-ben lett latinista, amely a gimnáziumnak felelt meg, és ahol 6 éven át latinul folyt az oktatás. A képzés harmadik szintjét a kollégium felső, főiskolai tagozata jelentette, amelyhez 1788-ban fogott hozzá, és amely már bentlakással járt. Nehezen viselte a szigorú kollégiumi rendet, de fegyelmezetlenségeit jó tanulmányi eredményei miatt egy ideig elnézték. A súlyos konfliktust éppen talentumának köszönhette. 1794-ben ugyanis, szigorú vizsgáztatás után a poétai osztály élére állították, vagyis kiemelték a középiskolások oktatójává. De míg tanítási stílusa és színes előadó képessége, ebben jó színészi adottságai is segítették, a tanulók körében nagy elismerést keltett, addig a kollégium konzervatív vezetői számára szabados viselkedése egyre elfogadhatatlanabbá vált. Mindezek tovább egyik professzorával való személyes ellentéte következtében több vizsgálatot indítottak ellene. Végül, és ebben Csokonai megrögzött magatartása és hajlíthatatlan jelleme is szerepet játszott, 1795. június 2-án kizárták, sőt kiközösítették a kollégiumból. Mindez azonban nem jelentette tanulmányainak végét, mivel egész élete tanulásban tölt el. Ezért, ha szerencsés volt Csokonai a talentumoknak a jól tevő természettől való nyerésében, munkás is volt ezeknek a maga szorgalmatossága által való kimívelésében. A természet és a szorgalmatosság kezet fogott ő benne, hogy így nagyot készíthessenek, mondta Dombi Márton. Költői tehetsége is korán megnyilvánult, 12 éves korában, édesapja temetésekor, egyik kollégiumi tanára, Háló Kovács József, már ismert költőként említette őt. Tőle idézett Dombi Márton, néhai boldog emlékezetű Csokonai Mihály kezem alá jött nekem a poézis tanulásában. Ezt mondta Háló Kovács József 1780 esztendőben március 17-én 125-öt magával. Legelső verseiből, melyeket írt, mindjárt észrevettem azt a különös zsenit, melyet aztán egész esztendeimig tanítottam, mindinkább becsültem és dicsértem. Az ő versei mindenkor könnyen folyók, és inkább természetének, mint mesterségesnek tűntek. Akkor tájt a középiskolákban, így a debreceni kollégiumban is, az 5. osztályban a verstan szabályainak megtanulása és a verscsinálás gyakorlata kötelező volt. Éppen ezért nevezték az 5-eseket poétáknak. Tehát Csokonai gyermekkorában az iskolában megismerte a verstant, és házi feladatként kellett verseket írnia. Csokonai családfájáról azt írja Czeisen Endre, hogy az ismétlődő halálozások miatt hamarosan súlyos helyzetbe került a család, és különösen Csokonai Vitéz Mihály édesanyja. 1781-ben elvesztette édesapját, majd 1783-ban édesanyját, ekkor visszaköltöztek a kis Hatvani utcai családi házba. 1786. februárjában azután meghalt férje, Csokonai Vitéz Első József is. Halála oka tüdőbaj, illetve a fennmaradt írások alapján annak túl agresszív kezelése lehetett. Így 31 éves feleség egyedül maradt az árvákkal. Hamarosan 1788-ban meghalt a legkisebb fiú, második László is. Mindezeket tetézte vagyoni helyzetük összeomlása. Egy korábbi hitel visszafizetésének elmaradása miatt el kellett adniuk a családi házat, ezért 1788-ban az özvegy a Darabos utcában vett egy nátfedeles házat. Az édesanya a diákok közül kosztosokat fogadott, többnek szállást is adott, ruhafoltozást is vállalt, hogy két fiát ne csak eltarthassa, de még iskoláztathassa is. És mindez sikerült neki, sőt, a halálakor ismerté vált végrendelete szerint még számottevő vagyon is maradt utána. 55 éves korában halt meg, száraz betegségben, ahogy akkor tájt a TBC-t nevezték. Maga készítette el halotti értesítőjét, beírva a dátumot is. Kál László így írt erről. Én jelen voltam, és azt gondolám, a jól szönt réfál. Azonban valódi hangon hozzám is így kezd beszélni. Dolgaim el vannak rendelve. Mindjárt 8 óra lesz. Az úr 10 óráig tanításon marad, mert én akkor egy oskolának közönséges tanítója voltam. Addig is nem élhetek, és 10 óra előtt az asszony már bevégezte életét. A költő édesanyját egy a maga sorsán fejül pallírozott, okos asszonyként jellemezte Dombi Márton, aki Csokonai iskolatársa volt. Nagyon szerette a verseket, kosztosainak szebben olvasta fel a költeményeket, mint tanult diákjai. Poéta fia verseit pedig kívülről tudta, és annak halála után először ő vállalkozott a hagyatékának összegyűjtésére. Csokonai Vitéz Mihály nagyon rövid idő alatt alkotta meg jelentős életművét, hiszen 1805-ben 31 éves korában halt meg. Juhász Géza szerint Csokonai annyit dolgozott, hogy talán még a jövő századra is marad utána összetallózni való. Ugyancsak Czeiser Endre írja Csokonairól, hogy ő a magyar költészet meghatározó személyisége, noha kivételes poéta képességének elismertetésében jelentős szerep jutott Petőfi Sándor és Ady Endre hódoló kiállásának. Csokonai tartózkodó kérelem. A hatalmas szerelemnek megemésztő tüze bánt. Te lehetsz, írja sebemnek gyönyörű kis tulipánt. Szemeid szép ragyogása eleven hajnali tűz, ajakit harmatozása sok ezer gondot erőz. Teljesítsd angyali szókkal szeretőd, amire kért, ezer ambrózia csókkal fizetek válaszodért. A költemény verselése időmértékes, és egy rendkívül ritka versláb, a Ionicus aminore figyelhető meg benne, melynek ritmus képlete tititáltá. A magánossághoz, a tihanyi echóhoz és a Reményhez című remek művek értelmezésem szerint mélységes keserűséget s az élettel való leszámolás élményét fogalmazzák meg. Az első vers elégikó óda, a másik kettő elégia. A Magánossághoz című vers átfogó élménye elégikus lemondó, de van némi ódai magasztalás is benne, hiszen a magány erényeit, ihletteremtő erejét is összegzi, mégis paradoxon, azaz belső ellentmondás olyat dicsérni, ami az ő reményeinek, boldogságának szétfoszlását jelenti. Mindhárom vers a personalizáció eszközét, a megszemélyesítés módszerét alkalmazza, hiszen ő képzelet szülte alakokba is bele tudott szeretni, grafológusa szerint. A három tűnékeny alak úgy jelenik meg, mint akik igazi női tulajdonságokat hordoznak. A magánosság az elfogadó, A síriks azután is kitartó, tapintatos, komoly jelenség. Az echo kedvesen visszhangozza a férfi fájdalmait, gyöngéd, érzékenyen rezonál a bánatra, a remény viszont csalfa, kacér, biztat és letaszít egyszerre. Csokonai zsenialitása az, hogy élete értelmének, Lillának elvesztése remek művek írására ihlette őt. Hiszen egyik levelében ezt írja Lillának: hamarosan tanárfeleség lehettél volna, s én a legboldogabb ember te általad. Nem elég, hogy mélységes paradoxont, önellentmondást, a lét abszurditását fejezte ki, mégis olyan zeneiséggel, zengő tiszta rímekkel, olyan formai gazdagsággal, mely ma is ámulatba ejt. Hiszen ő nem csak poéta nátusz volt, azaz született őstehetség, hanem poéta doktusz is, azaz tudós költő. Ő olvasztotta a magyaros formába az időmértéket, ő írt tankönyvet és iskoladrámát tanítványainak. Ő tehát a szeretet művésze is volt. Ő volt a magyar Rousseau, aki egyesítette a rokokó báj és a paraszti zamat kettősségét, a népköltészet, a romantikus zsenikultusz eszméit, és messze megelőzte korát. Szerb Antal a rokokó heroizmusának nevezi azt a jelenséget, amit egy könnyed, zenei költészet élvezetekor fedezhetünk fel, vagyis azt, hogy az élet komoly oldalát, a fájdalmat is lehet mártírként feloldani a formai tökében. A tihanyi echóhoz. Ó, tihannak riadó leánya, szállj ki szent hegyet közül. Ím kit a sors eddig annyit hánya, partod ellenébe ül. Itt a halvány holdnak fényén, jajgat és sír elpusztult reményén. Egy magános árva szív, egy magános árva szív. Míg azok, kik búd bajt nem szenvednek a boldogság karjain, vígadoznak a kies fürednek kútfején s partjain, addig én itt sírva sírok, és te nimfa, amit én nem bírok, vert kizengő bérceden, vert kizengő bérceden. Zordon erdők, durva bércek szirtok, harsogjátok, jajjaim, tik talán több érezéssel bírtok, mint sem embertársaim. Kik keblekből szám kivetnek, és magok köz csúfra emlegetnek egy szegény boldogtalant, egy szegény boldogtalant. Akik hajdan jó barátim voltak, még felköltek ellenem, üldözőim pártjához hajoltak, ó, miket kell érzenem. Amidőn már ők is végre úgy rohannak rám, mint ellenségre. Bár hozzájuk hívvalék, bár hozzájuk hívvalék. Nincsen, aki lelkem vigasztalja, oly barátim nincsenek. Vállat rándít, aki sorsom hallja, már elhagytak mindenek. Nincsen szív az emberekbe. Hadd öntsem ki hát vaskebletekbe szívem bús panaszait. Szívem bús panaszait. Lilla is, ki bennem a reménynek még egy élesztője volt, jaj, Lillám is a tiran törvénynek s a szokásnak meghódolt. Hogy vagy most, te áldott lélek? Én ugyan már elhagyatva élek a tengerkínok között. A tengerkínok között. Ó, van-e még egy erémi szállás, régi barlang szent fedél, melyben egy bölcs csendes nyugtott hálás te sötét hegyekben lél. Hol csak egy kő lenne párna, hol sem ember, sem madár nem járna, mely megháborítana, mely megháborítana. Abban gondolom, hogy semmiussal ellenkezni nem fogok. Hogyha én egy megvetett virtussal itt egy kőben helyt fogok, s a szigetnek egy szögében, mint Rousseau Ermenonvillében, ember és polgár leszek. Ember és polgár leszek. Itt tanulom rejtek érdememmel ébrezgetni lelkemet, a természet majd az értelemmel bölcsebbé tesz engemet. Távol itt, egy más világban, egy nemesmért szent magánosságban könnyezem le napjaim. Könnyezem le napjaim. Itt halok meg. ez sötét erdőben. A szomszéd pór eltemet. Majd talán a boldogabb időben fellelik sírhelyemet, s amely fának sátorában áll együgyű sírhalmon magában, szent lesz tisztelt hamvamért. Szent lesz tisztelt hamvamért. Az Arkádia pör Szerbantal szavaival. Arkádia és Hortobágy különös összekeveredése nem szűnt meg halálával sem. A debreceniek síremléket akartak állítani nagy poétájuknak, és Kazincitól kértek sírfeliratot. Kazinci ezt ajánlotta: Arkádiában éltem én is. A debreceniek megnézték Kalepinusz nagy, sok száz éves szótárát, és azt találták, hogy Arkádia földje igen derék marha legelő, kiváltképpen szamaraknak. Kazincinak sohasem sikerült meggyőznie őket, hogy az ő szemében Arkádia a művészi szép élet szféráját jelenti. Mai sírfelirata a következő. Múzsáknak szózatja, a sírt is megrázkódtatja, s életet fuval bele. Másik oldalán ez olvasható: Csokonai Vitéz Mihály született 1773-ban Debrecenben, meghalt 1805-ben. Megrázó, hogy az odalátogató Petőfi ezt írta 1847. május 14-én kelt úti levelében: mélyen elgondolkodtam arról, ha majd más utazó fog így gondolkodni az én sírom felett. Amikor Csokonai meghalt, Kazinci és Kölcsei talán csak sejtették, hogy milyen rendkívüli tehetség volt ő, és csak Petőfi, majd Adiék fedezték fel benne a nagy elődött. Érdekesség még, hogy a Cimbalom névre Csokonait egy tanára keresztelte el, hiszen bámulatos könnyedséggel írta költeményeit. A Reményhez című versről tudnunk kell, hogy egy rokokó kert allegóriájának is nevezik, mely a boldogság idején virágzik, s a boldogtalanság felismerésekor hervad. Valóban verskoporsó ez, hiszen mindent belétemette az alkotó, ami számára fontos. A jókedv, a remények és szerelmei, s az utolsó igazi viszonzott érzés kiváltója, Lilla. Az értékek legmagasabb helyét e szerelem tölti be nála, a költészet gyöngykoszorúi sem kellenek, ha szerelmével lehet. A költő érzi, hogy ereje fogytán, s e veszteséget nem fogja kiheverni. Életének értelme veszett oda azzal, hogy Lillát szülei máshoz adták feleségül. Lilla Lévai István halála után még egyszer férjhez ment, de egész életében boldogtalan és gyermektelen volt. A vékony, ibolyakék szemű nő őrizte poéta szerelme emlékét és verseit haláláig. 1855-ben, 79 éves korában hunyt el. A Reményhez. Földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa vakremény, ki teremt magának a boldogtalan, s mint védangyalának bókol untalan. Sima száddal mit kecsegtetsz, miért nevetsz felém? Kétes kedvet miért csepegtetsz még most is belém? Csak maradj magadnak, biztatómval áll. Hittem szép szavadnak, mégis megcsalál. Kertem nárciszokkal végigültetéd, csörgő patakokkal fáim éltetéd, rám ezer virággal szórtad a tavaszt, s égi boldogsággal fűszerezted azt. Gondolatim minden reggel, mint a fürgemé, repkedtek a friss meleggel rózsáim felé, egy híját esmértem örömimnek még. Lilla szívét kértem, s megadá az ég. Jaj, de friss rózsáim elhervadtanak. Forrásim, zöld fáim kiszáradtanak. Tavaszom, vígságom téli búra vált, régi jó világom méltatlanra szállt. Ó, csak Lillát hagytad volna, csak magát nekem. Most panaszra nem hajolna gyászos énekem. Karja közt a búkat elfelejteném, s a gyöngykoszorúkat nem irigyleném. Hagyj el, ó reménység, hagyj el engemet, mert ez a keménység úgy is eltemet. Érzem, e kétségbe volt erőm elhágy, fáradt lelkem égbe, testem földbe vágy. Nékem már a rét hímetlen, a mező kisült, az engőliget kietlen, a nap éredült. Bájoló lágytrillák, tarka képzetek, kedv, remények, lillák, Isten véletek.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban a Csángáló együttes muzsikál. A Csángáló zenéjében a gyimesi és moldvai csángók világa, valamint a Balkán izgalmas népzenéje találkozik, melyek szabad gondolkodásmóddal kibővülve, improvizációval, komponálással és énekkel válnak egy új egészé. A végeredmény mégis egyfajta pszichikus élmény, mely köszönhető a dallamok húzásának és a kíséret valódi mélyről jövésének. Az együttes Halandár című dupla kétórás albuma tényleg magával sodor. A polírozatlan megszólalás is hozzájárul a hatáshoz. A dalválasztás is egyedi, de még az ismertebb dalok is frissen tudnak megszólalni. A következő percekben tehát a Csángáló zenekar 2021-ben megjelent Halandár című albumáról hallanak válogatást. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!
Kicsira a fecske madár, miért csücsörög, olyan búsú az ágó. Engem sirat, engem gyászol, én vagyok a legárvább a világó. Kölkény szemű barna kislány, az irigyek elrabolták én tőlem. Most már sírhatsz, fecske madár, párja veszett kis madár lett belőle. Mert nagy a világ, elbújtosó, hét se hallasz, csafa babám felőle. Mert megöl engem a szerelem, fecske legyen belőlem. Egy virágos ablakidnál, egy rakom babám, egy magányos fészkemen. Megkérdezlek este reggel, ó, az én álló szívem. Rózsát ültettem a gyaló útra, tartottam szeretőt a falóval. Ha tartottam, meg szenvedtem,
egy sejem kendő, simára van mosolva. Van nékem egy szép szeretőm, ki nem hallgat szavamra. Ha nem hallgat, áldja meg a mindenható atya teremtő, majd rá hallgat a dimesi könyv. Virágos temető.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Csángáló Együttes 2021-ben megjelent Halandár című albumáról hallottak válogatást. A műsort Vasvári Bernadett készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Sinkovics Andrea gondoskodik, a zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a technikai pultot Kvasszinger Jenő kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan híreket mondunk, majd portré műsorunk a Közelkép szól, ezután Neuma című szállításunkat hallgathatják meg. 15 órakor híreket mondunk, majd a magyar szentekről és boldogokról hallják dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspököt. Ezután Bércesi András hétvégi gondolatait ismételjük meg, majd a hitvalló következik. Ebben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról beszélget. 16 órakor híreket mondunk, majd gazdasági magazinunk az Értékadó következik. Adásunk tartalmából. Bemutatjuk a Miskolci Vörösmarty Katolikus Általános Iskola új kiállítását. Foglalkozunk a Diósgyőri vasgyár területének helyzetével. Egyedülálló mesterszakok indulnak a Miskolci Egyetemen. Kezdetét vette a Herman Otto Múzeum rócsója. Most műsorajánlónk következik.
Az olvasás megszerettetése nagyon fontos számomra. A mai gyerekek nem igazán kedvelik ezt a tevékenységet, ezért mióta elsősök próbálom ezt egy kicsit változatos formában megmutatni a számukra. Első évfolyamon a tanult olvasmányokhoz kellett illusztrációt készíteniük, másodikban közösen olvastuk a Brumit, de csak felolvasás és megbeszélés szintjén, ez is nagy élményt okozott számukra szerintem. Harmadikba Fekete István Vuk című történetét olvastuk közösen, amihez labukat készítettek, illetve író-olvasó találkozón vettünk részt Berg Judittal. Éppen ezért majd negyedik évfolyam végén talán a Ruminit fogjuk olvasni. És úgy gondoltam, hogy nyáron pihenjenek is egy kicsit, de azért tanuljanak is egy kicsit, fejlődjenek is egy kicsit.
17 órakor a szokott időben regionális híreket hallanak, majd a koresti hírmondó és a regionális sporthírek következik. 18 órakor rózsafűzér imádságra várjuk Önöket a készülékek elé. A mai estén az egri lajosvárosi plébánia rózsafűzér ima csoportja vezeti az áltatosságot. Ezután híreket mondunk, majd a Magyar Katolikus Rádió portré műsorát hallgathatják meg. 19 órakor a hírek után iránytű című műsorunk következik. Ebben a Zsófi Mesék című mesekönyvről és tragikus sorsú szerzőjéről, illusztrátoráról, Zsófiról beszélgetünk, édesanyjával, Sárosi Kinga színművésszel, a Gárdonyi Géza Színház örökös tagjával. Majd esti mese szól a legkisebbeknek. Ebben a Csuda erejű sár című mesét Kertés Zsuzsa mondja el. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba atya elmélkedését hallják az imádságról. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 órakor híreket mondunk, majd a Beszélő könyvek folytatásos irodalmi műsorunk következik, melyben Ernest Hemingway Az öreg halász és a tenger című művének második részével várjuk Önöket. Ezután Kapcsolj rá, egyházi könnyű zenei műsorunk szól. Előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is tartsanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán.
De bons vieux disques sympathiques et un phono mécanique. Un petit coup de manivelle et j'entends des ritournelles, des airs qui chantent les folles années 30. Hey! Des Charleston, des Rumba, des Peggy, les des Java. Et moi je danse les danses d'autrefois, hey! Mais celles que je préfère.